Nyissuk ki a Bibliánkat Mózes második könyvénél, a 15. fejezetnél. Mózes második könyvének 15. fejezetéből szeretném, hogyha tudnánk majd olvasni a 22-es verstől majd a 26-os versig. És előtte csak egy nagyon rövid gondolatot szeretnék megosztani, hogy hova is helyezzük ezt a történetet. Van néha, hogy aki kezdik az ige hirdetést, azt mondják, hogy hagyj meséljek valamit. Én mesélni a kisfiamnak szoktam este. De most nem mesélek, hanem történelmi tényeket szeretnék megosztani. Olyat, amik megtörténtek, olyat, amit ma már a régészet is bizonyít, olyat, ami most már történelmileg is teljesen hiteles, és senki nem vonja kétségbe, hogy megtörtént az, hogy a zsidók kijöttek Egyiptomból, és ketté nyílt a Vöröstenger, és a zsidók átmentek rajta, Egyiptomnak meg egész serege, a harci kocsik, a lovasok, a felfegyverzett katonák pedig ott maradtak a Vöröstenger alján. Történelmi tény. Régészeti leletek vannak, megkövült ilyen kocsikerekek és másé pajzsok, minden egyéb a Vöröstenger alján. Tehát történelmi tény ez, ami történt, hogy Isten azt mondta az embereknek, hogy szeretnélek benneteket kihívni abból, amiben vagytok. A nyomorúságból, Micraim, a nyomorgató, az Egyiptomból. Szeretnélek kihívni benneteket valahonnan, valahova. Isten nem állt meg ott, hogy kihívja őket a bűnből, a nyomorból, Egyiptomból, hanem azt mondja, hogy szeretnélek bevinni benneteket az ígéretnek a földjére. És úgy lesz teljes a kép. És hogy hogyan lehet átmenni? Hát kell egy vízválasztó az ember életébe, hogy átmenjen, hogy a régit le tudja tenni. És ott volt ez a tenger, a vörös tenger, Isten megnyitotta, hogy az ő népe át tudjon menni rajta. És akkor átélték ezt a nagy csodát, hogy Isten kiszabadította őket a fogságból, a nyomorúságból. Csodát tett, megnyitotta előttük még a tengert is. Na hát itt kapcsolódunk bele most ebbe a történetbe. Úgyhogy szeretném, hogyha föl tudnánk állni, és Isten iránt való tiszteletadásból állva hallgatnánk és követnénk Isten igéjét, Mózes második könyve, 15. fejezet, 22. versétől. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de a márái vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Az beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott az Úr rendelkezést és törvényt a népnek, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Amen. Amen. Imádkozzunk röviden. Úr Jézus, köszönjük ezeket a beszámolókat. Szeretnénk megérteni, hogy miért történtek ezek, hogy milyen hatással vannak ma ránk. Kérlek, nyisd meg a te beszédedet, a Bibliát, az igét, és nyisd meg a szívünket is, hogy megértésre jussunk. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Én Békés megyei származású vagyok, kétegyházi. Nagyon büszkék vagyunk, hogy kétegyházán van a legszebben fennmaradt román tájház. Ugye szerintem itt az egész régióban, ami itt van. És hát a kétegyházi baptista gyülekezet az egy román ajkú gyülekezet volt, pehemre, mert én nem tudtam románul. És voltam egyszer-kétszer a gyülekezetben, de hát igazából nem értettem vele semmit. Úgyhogy húsvétkor megmaradt egy mondat, Krisztus anviát, de válaszolni nem tudnék rá, csak ezt az egy felét jegyeztem meg ennek a mondatnak. Na de hát tudni kell, hogy nagymamámék innen a Szilágyságból származta, valaha nem a nagymamáik, hát az őseink, akiket áttelepítettek oda, de valahogy ott ez a román nyelvűség megmaradt. És gyerekkoromban nagymamámék többet beszéltek románul, amikor azt akarták, hogy ne értsük a dolgokat, és egy-két ilyen román szó, román félmondat úgy megmaradt a fejembe, kicsit magyaros akcentussal, az egyik a cukutye májke, ezt nagyon sokszor hallottam, ez rendszeresen mondta nekem nagymamám, a másik meg, ó, vajse már. Na ez a kettő volt, amit úgy velem kapcsolatban úgy rendszeresen elhangzottak. És ez a vájsömár annyira jó kifejezés, hogy én is, hogyha megyek az úton, vezetek, és valaki csinál valami őrületesen nagy balépést, akkor ó, vájsömár, én is fölsóhajtok. Ez az egy megmaradt bennem is. Na, nem értek sokat a román nyelvhez, de egyet tudok, hogy a már az ebből a szóból jön, hogy mára, keserűség, ugye? Milyen érdekes. Ez az egy-egy héber eredetű szó, a keserűségből eredetű. Jaj, micsoda keserűség, jaj, a keserűségem. Hát a zsidók ugyanezt élték meg, hogy hatalmas csoda történik, történik valami, majdnem, hogy sorsfordító az életembe. Mert átkelünk a vörös tengeren. Balesetem történt, és túléltem. Sorsfordító esemény, megszületett a kisgyerekem. És megváltozott a családunk. Jaj, de jó, már nem lesz semmi olyan, mint régen. Vagy megtaláltam a társam, összeházasodtunk. Ó, megváltoztak a dolgok. Vagy éppen negatívan. Kiderült, hogy beteg vagyok. Kiderült, hogy rákos vagyok. Kiderült, hogy daganatos vagyok. Meg fog halni. Hogyan tovább? Vagy elveszítem a munkám. Történik valami nagy fordulat az életembe. És tudom azt, hogy ez nem véletlen. Sejtem azt, hogy talán valami célja van ennek. Azért, hogy valamit Isten megmutasson önmagából. Talán jobban megismerjem őt. Talán kiderüljön, mi van a szívembe. Nem tudom. Elkezdem keresni, de az biztos, hogy átéltem valamit. Átéltem valami olyan nagyszerű dolgot, vagy olyan nagy dolgot, ami megváltoztatta az életemet. És elgondolkozik az ember, hogy akkor mi legyen? Átkelnek a vörös tengeren, ha elolvassuk esetleg otthon majd ezt a fejezetet, látjuk, hogy Mózes hálaadó énekel. Elkezd énekelni, a nép föláll, Mirjam prófétanő föláll, dobokkal, táncot járnak, annyira örülnek neki, hogy felszabadultak, hogy Isten kiszabadította őket, hogy a lehetetlennek tűnő dolog megoldódott és lehetségessé vált. És három nap eltelik, és az ember elkezdi ezt elfelejteni. Mert megyünk a pusztaságba. A pusztaság, a magány, a sivárság, ahol nincs semmi. Hazamegyek, hétfőket szerda, és már nincs semmi a vasárnapból. Jön a pusztaság. Hol van Isten? Hiányzik valami az életemből. Szomjazom. Szeretnék inni. Normális dolog. Három napig vagyok a sivatagban, a pusztaságban, megyek, vándorlok. Persze, hogy megszomjazok. Nem tudtunk magunkkal vinni annyi mindent. Uram! Nem látod, Isten, ha vagy, miért hagytál el? Ezért születtem meg, ezért éltem ennyit, ezért éltem túl ezt és ezt, hogy most itt meghalljak. Ezért van ez, Istenem, ezért, mondd meg. És elkezdett a nép zúgolódni Mózes ellen. Ez a lelkész, ez nem is igazi, hazudik, becsapott, ezt mondta, azt mondta, ez hívő embernek tartja magát. Bolondságokat beszél, hitegeti az embereket, jó dolog becsapni a fiatalokat, jó dolog a szegény emberektől elszedni a pénzét, igen, erre való a gyülekezet, nem? Hogy fizetjük a tizedet, meg ezt, meg azt, ugye? Sok ember így gondolkozik. Föllázadt a nép Mózes ellen. És elkezdte Mózesnek mondani. Miért? Hol van? Hol van Isten? Miért történik mindez? Magunkra vagyunk hagyva? Isten nem tudná megoldani, olyan hatalmas. És Mózes egy dolgot tudott csinálni ebben a helyzetben, hogy ahhoz fordult, akinek az eszköze volt, hogy kapcsolódjak a bizonságtételhez, aki őt megváltoztatta, aki őt elhívta, és az egyetlen személy, aki tud változtatni ezen, aki a kezébe tartja az egész történelmet és minden egyebet. És Istenhez ment. Nem kezdett el vitatkozni az emberekkel. Nem azt mondta, hogy nincs igazatok. Nem mondjátok, majd szomjasak vagytok. Három nap vándorlás után a pusztába. Nem vonta kétségbe. Nem mondta azt az embereknek, hogy te panaszkodsz, nekem mennyi bajom van. Nem csak szomjas vagyok, még egy ilyen nép is van velem szembe. Nem ment bele ebbe. Nem kezdett el kompromisszumot kötni Mózes. Na, hát tudjátok, nekem van egy kis vizem, azt odaadom, de gyertek el, légy szíves, jövő vasárnap is, mert olyan jó lenne, ha itt lennétek jövő vasárnap is. Meg a gyülekezetünk nagyobb lenne még egy fővel. Nem kezdte ezt Mózes. Mit csinált Mózes? Odafordult Istenhez. Miért? Mondhatnám úgy is, érdekes szóval, hogy Mózes jobban félte Istent, mint a népet. Hiába volt a nép nagy számmal, föl fölgerjesztve, haraggal, indulattal ellene, szomjasan, ingerülten. Nem az emberektől félt Mózes. Nem az emberek véleménye volt a meghatározó, hanem az, hogy vajon Isten mit gondol rólam? Jobban félem Istent, jobban tisztelem Istent mélységesen. Az Úr Jézus maga mond egy ilyen mondatot, hogy ne attól féljetek, akik a testet megölhetik ugyan, vagy börtönbe zárhatnak, attól féljünk, és annak engedelmeskedjünk, aki a szellemünket, lelkünket képes üdvösségre vinni, vagy az örök kárhozatra, a gehennára vetni. Attól féljünk, és neki engedelmeskedjünk inkább. És oda ment Mózes, és nem tudott más csinálni, nem tudta megoldani a helyzetet emberileg, de mit tudott csinálni? Tudott imádkozni. Sokszor mondjuk azt, nem tudok semmit csinálni, csak imádkozni. Lehet, zárójelesen mondom, lehet, hogy néha Istennek ezekkel a nehézségekkel pont ez a célja. Hogy csak imádkozzunk, hogy menjünk hozzá, mert olyan okosak vagyunk. Magyar az híres arról, hogy ugye Nobel-díjasaink is vannak, találékonyak vagyunk, rosszba, jóba, mindenbe, mi majd megoldjuk. Lehet, hogy azt mondja Isten, hogy most valami olyasmit kellene, amit nem tudsz kitalálni, amihez neked nincs erőd. A bajokba kevés ember van, aki ne fordulna Istenhez, és nem kezd el imádkozni. Aztán igaz az, hogy amikor meg jó dolga van, akkor a legtöbb ember meg az imádságot hagyja abba először, és elfelejti az imát. De mégis a bajba ott vannak az emberek, és imádkoznak. Emlékszem, az egyik rokonomra nagyon beteg volt, rákos beteg volt, és mindig is káromolta Istent, és Isten nevével káromkodott. Nagy ateista. Még most is sajnos. És beteg volt, ott volt a korterembe, és mondta, hogy imádkozz értem, imádkozz értem. Egy beteg ember kihez tud fordulni? Vizsgődőszakban. Egyetemisták fele szolgálunk sokszor. Vizsgődőszakban kevés ateista van. Akkor, Istenem, kérlek, segíts! Kijövünk a vizsgáról, tudtam, sikerült. De hogy tudtad, Isten segített, csak most megvonott tőle a dicsőséget. De ez az igazság. Isten adott egy helyzetet. És a néppel ellentétben Mózes, aki ugyanúgy a néphez tartozott, de a szíve Istené volt, Mózes nem emberekhez fordul, nem embereket káromol, nem összevesznek, nem tanácskoznak, hanem Istenhez kiállt. Oda megy Istenhez, és elkezd imádkozni, és kiáltani. Uram, könyörgök, segíts, nem tudom megoldani, Istenem, gondolom látod a helyzetemet, te, aki megteremtetted a világ mindenséget, csak gondot is viselsz rólunk. Ha vagy, akkor segíts nekünk, könyörülj rajtunk. Istenem, megszabadítottál engem, meg a népet, átvittél bennünket a Vörös-tengeren. 10 csodajelet mutattál be Egyiptomban. A 10 csapást, nekik csapás volt a zsidóknak, ez 10 csodajel, Istennek a gondviselő szeretetéről, a szabadító hatalmáról. És azt mondja, hogy Uram, segíts! És az imádságára pedig kapott egy választ. Mit igyunk? Az Úrhoz kiáltott segítségül, és az Úr mutatott neki egy fát. Az beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Olyan egyszerűen hangzik, nem? Gondolkozom, mi lehet ez? Fahéj? Vagy mi lehetett? Beledobta a vízbe, aztán megváltozott a víznek kémiai összetétele. Eredetileg biológus vagyok, annyit hozzáteszek, tehát sokat agyaltam rajta. Mi lehetett ez? Biztos, hogy ott akkor ez egy konkrét fa volt, amit Isten mutatott. Egy nagyon egyszerű megoldás, nem? Keserű a víz, megkeserült az életem. Mi lehet segítségemre? Visszatérve egy picit a márához, ez keserű vízhez, hogy sokszor így vagyunk vele. Hogy megkeseredünk abban, amink nincs. Társtalan vagyok, nincs társam. Jaj, együtt vagyunk, de nincs gyerekünk. Jaj, nincs egy saját lakásom, vagy egy házam. Albérletben lakunk. Nincs munkám. Mennyire könnyű megkeseredni abban, ami nincs. De jó lenne, ha lenne. Egyébként vannak dolgaink, csak hát az nem elég. De be lehet keseredni abba is, amikor az ember benne van valamibe, és valahogy kiégett, valahogy túlpörgött, valahogy már nem találja benne a helyét, a kedvét, valahogy már nem tudja, hogy ő kicsoda. Hány ember keseredik bele a házasságába, pedig van házastársa, és elválnak, szétmeg, hogy veszekszenek, nem? Hány ember keseredik bele a gyereknevelésbe, és hagyja el a gyerekét, és kidobja az utcára? Vagy egyszerűen tovább lép. Hány ember teszi ezt? Pedig van valami, csak nem ízlik. Fanyargunk tőle, nem? Gyülekezetbe is. Hány ember van? Hát ez nem tetszik. Hát nem jövök, nem. Ez se tetszik, az se tetszik. Hát Isten. Isten se tetszik. Amikor bajba voltam, imádkoztam, segített. Á, most már nem segít, akkor 3 nap telt el, de nem baj. Akkor megyek tovább. És Istennek van egy egyszerű megoldása erre a nehéz helyzetre, ebből a belekeseredett helyzetbe az embernek. És azt mondja Isten, hogy szeretne mutatni egy fát. Egy olyan fát, ami kész a keserű életünket, a kiégett életünket, a túlpörgött, túlhajszolt, megfáradt életünket megédesíteni, édesíteni, elégedetté tenni. Itt van ez a fa. Ez a keresztfa. Isten megmutatja ezt. És azt mondjuk, hogy mi? Mi a kereszt? Minden templomtornyán ott a kereszt. Valakik a nyakukba hordják a keresztet. Miről beszélsz, Márk? Én nem erről a keresztről beszélek. Én arról a keresztről beszélek, ami nem volt szépen legyalulva, szépen lecsiszolva. Én arról a keresztről beszélek, amikor Isten megadta nekünk a szabadulást és a gyógyulást. Egy kemény, egy érdes keresztről, egy súlyos keresztről. De egy olyan keresztről, amire oda voltak szegezve a bűnök, a sebek, a fájdalmak, azok a dolgok, amik megkeserítették az életünket. Azok a dolgok, amik kiszakítottak az életünkből részeket, éveket. Erről a keresztről beszélek. Ezt mondja Isten. Ez az a kereszt. Hagy lapozzak egy nagyon picit át Ézsaiás prófétához. Az 53. fejezethez. 3. versétől ezt mondja. Ez a személy, aki ezt a keresztet cipelte miattunk, megvetett volt. Emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnünkért. Ez a kereszt mutatott egy fát Isten, ami kész megédesíteni az életünket. Hogyan? Úgy, hogy Isten fogott minden rosszat, minden fájdalmat, minden bűn, minden keserűséget oda tette arra a keresztre, ezt a keresztet megsemmisítette, hogy utána többet ez ne legyen rajtunk. Szépen hangzik, és milyen egyszerű, nem? Ilyen egyszerű az egész. Voilà! Egy picit, hogy árnyaljam a képet. Gondolom, ugyanígy van itt Erdélyben is, mint nálunk Magyarországon. Ha valamire azt mondom, hogy ingyen van, akkor az már nem is olyan értékes. Az már nem is olyan jó. Az ingyen adták, ennyire is becsülöm. Nem? Én soha nem adok senkinek Bibliát ajándékba, mert azok az emberek, akiknek adom, és nem fizet ért, az fölteszi a polcra. Ezt nem olvassa. Maximum csak egy új szövetséget adok nekik ajándékba, és mondom, hogy ha érdekel a Biblia, a többi része vedd meg. Mert amikor már belefektet az ember, 3000 forint, 4000 forint egy Biblia, nem tudom mennyi lej, bocsánat, vagy mennyi euró, sok. Hát akkor már megvettem, hát akkor már csak belelapozok 2-szer. De érzi az ember, hogy ennek volt ára. Az én pénztárcámból, azért dolgoznom kellett. Jaj, akkor már olvasom. Hagy világítsam meg egy kicsit ezt a keresztet, hogy mi volt ez a kereszt. Azt mondja Isten, hogy a mi megváltásunknak ez az alapja. Hogy Isten elküldte az ő tökéletes, egyszülött fiát, a hibátlan fiát erre a világra. Ez a hatalmas nagy Isten megalázta magát annyira, hogy belesűrítette magát ez az örökkévaló, mindenható Isten egy pici petesejtbe. Egy pici petesejtnyi méretbe. Szóval elkezdett osztódni, lett belőle egy magzat, és megszületett. És bocsánatot kérek, nem akarok senkit megbántani ezzel, de akkor megszületett az Úr Jézus, valószínűleg sírt. Valószínűleg nem tudott beszélni és járni, sőt, bocsánat, bekakilt. Nem megalázó? Ennyire megalázta magát Isten? Ennyire védtelen lett ez a nagy Isten? Egyszer mondta nekem valaki, nem mondjál ilyet Istenről. Hát, akik nem hisznek Istenbe, mit fognak róla gondolni? Szerintem pont ez az Istennek a nagysága, hogy az ő hatalmát és fenségét ennyire meg tudta üresíteni, és egy ilyen Istenünk van, aki ennyire megalázta magát, ennyire hozzánk hasonlóvá lett. Mindenben kivéve a bűnt, mert engedelmes volt Istennek. Ez, aki felnövekedett, átélte a kínokat, a fájdalmakat, a nehézségeket, ez az Isten növekedett, és egy ponton azt mondta, hogy eljött az időnek a teljessége. Azért jöttem, hogy valahogy helyreállítsam azt, ami az emberek életébe elromlott. Ezt, ami most keserű élet, ami egy keserű víz, ezt szeretném helyreállítani. Szeretném, hogy az eredeti lenne meg, hogy az embereknek édes lenne az élet, örülnének, a gyermekeket áldásnak élnék meg, a házasságot boldogságnak, a munkát, az, hogy dolgozhatok felemelőnek, egy olyannak, ami tartást ad az embernek, hogy így élhetnék meg a hétköznapokat, itt a földi életet, aztán meg az örökké valóságba folytatnák ezt velem. Azt mondta Isten, hogy ő igazságos és szent, nem tud szemet hújni csak úgy a bűnök felett, hogy na jó van, el van nézve. Akkor nem lenne igazságos, akkor nem lenne tökéletes, akkor nem lenne szent. Minden döntésünknek megvan a következménye, ezt ma hallottuk. Minden bűnt követ a büntetés, az ítélet. Nincs olyan, amire ne lenne. És gondoljunk ebbe bele. Ez a Jézus Krisztus azt mondja a Biblia, hogy minden bűnünket, fájdalmunkat, hibáinkat odavitte magával a keresztre. Azt mondja a másik helyen a Biblia, hogy bűnné lett értünk. Aki soha nem követett el bűnt. Isten akkor ott a kereszten, amikor ott volt Jézus Krisztus, a tökéletes fia, megváltó, úgy látta, mint aki házasságtörő. Úgy látta, mint aki részeges. Úgy látta, mint aki gyilkos. Úgy látta, mint aki abortusz követett el. Úgy látta, mint aki veri otthon a feleségét és a gyerekeit. Úgy látta, mint aki molesztált gyereket. És az összes haragját és indulatát és a jogos ítéletét kitöltötte Jézus Krisztusra. És összetört benne Jézus. És azt mondja, atyám, atyám, miért hagytál el engem? A bűnök miatt, a mi bűneink miatt kapott sebeket, a mi vétkeink miatt történt ez, a mi betegségeinket hordozta, azt a sok csalódást, azt a sok kudarcot, azt a sok keserűséget, ami folyamatosan ért bennünket a mások bűne miatt, a mások döntései miatt is. Mert mit tehetek én arról, hogy milyen családba születtem, és a gyerekkorom milyen volt? Hogy a szüleim elváltak, vagy nem? Hogy viselkedtek egymással? Hogy az alkoholba keresték a megoldást? Mit tehetek én? Ez a sok keserűség, ami megkeményítette a szívemet. Isten odavitte a keresztre ezeket a fájdalmakat. Ezt a sok szenvedést, a bűnöket, az Isten ellen való lázadásomat. És egyszerűen nem tudott más csinálni Isten, csak lesújtott rá. És minden bűnt egyszer és mindenkorra megbüntetett, és eltörölt. Ezért kellett egy ártatlan, tiszta, tökéletes áldozatnak meghalnia. De hagyj folytassam tovább, ez nem lett volna elég ahhoz, hogy bűnbocsánatot kapjunk. Ez nem lett volna elég, mert az Ószövetség miről volt híres? Megfogták a bűnbakot, meg a kost, ráolvasták a bűnöket, és levágták. És akkor azt mondták, hogy na hát az eddigi bűném úgy el vannak fedezve, vagy el vannak takarva. De nem változtatta meg az ember életét. És holnaptól ugyanaz az ember maradt. És 3 nap múlva elfelejtett, hogy mi történt ott a Vöröstengernél, amikor Isten megszólított, és ott volt. És megérintette a szét, és elfelejtette az ember. És mi történt? Isten azt mondta, hogy nem ilyen áldozatot fog hozni, hanem egyszer és mindenkorra egy tökéletes áldozatot. Egy olyan valaki lesz az áldozat, aki soha nem követett el semmilyen bűnt, semmilyen hibát. Tökéletes. Isten tőlünk emberektől nem kér ilyet, hogy áldozzuk föl a gyerekeinket. Én is tudok ebbe belegondolni, milyen lehet, ha valaki azt mondja, hogy oda kellene adjam a fiamat. Nem tudom, milyen lenne. 2 éves. Látnék ott mellette egy szenvedő kisfiút, akinek beteg a szíve, szívátültetésre van szüksége, csak azt mondja valaki, hogy ad oda a fiadnak a szívét az én fiamnak. De hát azt mondanám neked, az én fiam bele fog halni ebbe, hogy a te fiad élhessen, és nem is biztos, hogy élni fog, mert hát van szervkilökődés, és nem biztos, hogy befogadja a szervezet, hogy egy biztosat, egy egészségeset, egy tökéleteset áldozzak föl egy olyanért, ami nem biztos, hogy működik. Hogy Isten föláldozza az egyszülött fiát, és azt mondja, hogy szabad akaratunk van, és mi döntjük el, hogy elfogadjuk az áldozatát, vagy nem, hogy kilökjük-e, vagy befogadjuk. Hogy egy bizonytalanért Isten odaáldozza az egészségest, a tökéletest, értünk. Mert a jóért még csak-csak vállalná valaki az áldozatot és a halált, de egy bűnösért, egy megfáradt, egy keserű emberért, egy összetört emberért. Ki? Hát az, aki bennünket nagyon szeret. Az édes vizet, az valami édes dolog tudja adni. Az igazi szeretetet egy édes apa tudja adni. Egy édesanyja. Egy mennyei édes apa. Aki így szerette az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki, bárki hisz Jézus Krisztusban, az el ne veszten, hanem örök élete legyen. Mert azt mondja a másik helyen, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, és befogadja őt, azokat felhatalmazza arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem férfi indulatából, vagy testi vágyakból születtek, hanem Istentől születtek. Isten családjának a részei. 18 évig éltem Isten nélkül. Azaz úgy gondoltam, hogy én hiszek Istenben a magam módján. 18 évig. És volt egy forduló pont, amikor Isten azt mondta, hogy látod az életedet? Megy? Vagy kell egy kis segítség? Nagyon büszke voltam segítséget kérni. Az a gyengeségnek a jele. Belássam azt, hogy tévedtem, bűnös vagyok. Takargattam. Hát olyan vagyok, mint a többi normális ember. Nincsenek nagy bűneim. Hát az mindenkinek van. Ezt mindenki csinálja. De kedves testvérem, kedves barátom, senkit nem érdekel, hogy ki csinálja, vagy ki nem. Itt rólad van szó. A te életedről. Nem az érdekes, hogy a szomszédot csinálja. Hát jött egy árvíz, elmosta a házamat, de legalább a szomszédét is, így már jobb is, nem? Meg fog halni, de hát az vigasztal, hogy majd a barátom is meghal. Nem? Milyen jó az? Mennyivel lesz nekem jobb? Itt a kérdés az, hogy mi történik a mi életünkbe. És nagyon érdekes, mert itt a Biblia megváltozik. És innestől kezdve Isten elkezd beszélni egyes szám első személybe. És egyes szám második szemébe hozzánk szól. Így mondja. Ha engedelmesen hallgatsz, te, és nem a gyülekezet, és nem a szomszédod, és nem a családod, és nem az édesapád, és nem a gyereked, és a többi, hanem te, meg én. Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek lát, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr, vagyok a te gyógyítód. Erre hív ma bennünket Isten, egy ilyen kapcsolatra, hogy én, az Úr, és te legyünk kapcsolatba. Én, az Úr, hagyd lehessek a te gyógyítód. Hagyj állhasson helyre az életed. Hagyj gyógyuljanak be ezek a keserű dolgok. Engedd el. Hagyj legyen a földi életedből, ami van, édes. Ez nem azt jelenti, hogy problémamentes, hanem hagyj tudj megállni és hálával élni. És vidáman, örömmel, céllal. És aztán már az örökké valóságban meg fájdalom, bűn, és minden nélkül, betegség nélkül majd folytatódhat ez Istennel. Az Úr, ami gyógyítunk, a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ő sebei által gyógyultunk mi meg. Egy tökéletes áldozat a tökéletlenért. Ez volt a keresztnek az üzenete, egy súlyos kereszt, amit Jézus cipelt és vitt. Aztán érdekes dolog, csak egy gondolat még így a vége fele, hogy azt mondja a Biblia, hogy a Keresztet nem bírta Jézus, annyira ki volt merülve a korbácsolás, a kínzás, a gyötrések miatt, a kialvatlanság miatt, és egy cirénei Simont kényszerítettek arra, hogy vigye a keresztet. Na akkor, hogy van, bocsánat, most Jézus vitte a keresztet, vagy a cirénei Simon vitte a keresztet? A fát, magát, azt vitte Simon is. De ami a fán rajta volt, az én és a te életednek a súlyát, a bűnöket, a terheket, azt Jézus soha nem adta át senkinek. És senki nem volt képes elhordozni. És tudja Isten, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, fájdalmak, bűnök, amiket mi se tudunk hordozni. És roskadozik az életünk. És ezért vagyunk keserűek. Ezért mondja Isten, hogy ő kész átvenni ezeket, ha átadjuk neki. Ha átadjuk az egész életünket, elhordozza a bűneinket. Ha megvédjük bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Sőt, még hazuggá tesszük Istent, aki azt mondja, hogy bűnösök vagyunk. Gyermekeim, ezt azért mondom nektek, hogy tudjátok, hogyha valaki vétkezik, hogy van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Így a János az ő levelében, az első és második fejezetben. Hát ez a mai napnak az üzenete. Hogy vagyunk így páran, akik átéltük ezt. Bolyongtunk a pusztaságban, mint eltévedt juhok, és Isten valakire lesújtott a mi bűneinkért, hogy minket fölmentsen, és a mi elrontott életünket oda tette a keresztre, Jézus Krisztusban, és Jézusnak azt a tökéletes életét pedig helyet cserélve nekünk adta. És Isten így lát bennünket. Nem kárhoztat, nem fogja fölhánytorgatni az elrontott bűneinket, ha elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus helyettünk halt meg. Micsoda törékeny pillanat ez. Hogy Isten ezt megtette, és ez valóság, és vannak ma emberek, akik ezt átélték, és úgy vannak itt örömmel, és megfrissülve. Uram, köszönöm, hogy megtetted ezt, értem. Olyan jó ezt tudni. Kezdtem belefáradni egy kicsit az életembe, de olyan jó tudni, hogy tényleg megváltottál, és nem feledkezel el rólam. És vannak emberek, akik meg kilökik, és azt mondják, hogy nem kell, nem kell. Majd én. Megoldom. Csak van más megoldás is. Majd fúrunk utat, keresünk mást. Törékeny pillanat. Miért áldozta föl Isten az ő egyszülött fiát? Ha nem azért, mert készíteni akart nekünk helyet. Ha kész volt arra, hogy nekünk megbocsásson. Én nem tudom, én nem ismerem a gyülekezetet, én azt se tudom, hogy ki van itt először, vagy ki van itt sokadjára, azt se tudom, hogy ki az, aki már bemerítkezett, de mégse hisz Istenbe. Én egyet tudok, hogy ezt mondja a Biblia ma nekünk, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Én azt tudom, hogy nekem is szükségem van erre a kegyelemre. Nekem szükségem van erre az erősítésre, erre a szeretetre, ami Istenből árad. És én meg akarom ragadni. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy imádkozzunk most. És akinek ez van a szívén, szeretné megragadni Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét. Először hagyj mondjam azoknak, akik hívők. Azt hiszük, hogy az evangelizáció az mindig azoknak szól, akik nincsenek még megtérve. De nem, nekünk is, hívőknek is szól Isten. Lehet, hogy most le vagyunk terhelve. Keserűség van az életünkben. Megfáradtság van az életünkben. Van egy bizonytalanság, hogy van Isten elfeledkezett rólam. Ma van lehetőség, menjünk oda Istenhez. Adjuk neki át az életünket, hogy meggyógyíthassa. Mondjuk el keserűségünket, fájdalmunkat, bűneinket. És kérjük meg, hogy bocsásson meg, hogy gyógyítson meg bennünket. És hagyj szóljak azokhoz is, akik pedig nem ismerik Istent. De szeretnék, hogy átélhetnék ezt az egészet. Ez az ő döntésük, és ezt nekik kell meghozni, hogy készek-e erre. Valami olyan bizonytalan dologba lépjenek be, amit eddig még nem ismernek, de készek ezt az újat kipróbálni. Ez nagy bizalom. Erre mondja a Biblia, hogy ehhez hit kell, bizalom kell. Ezt nem lehet józan ésszel megtenni. Ehhez hit kell. Egy olyan bátorság, ami a legtöbb gyáva embernek soha nem lesz meg. Akik nem mernek szembenézni az életükkel és Istennel. Én erre bátorítom most ezeket az embereket, hogy legyenek bátrak. Mondják el Istennek azt, hogy van az életükben olyan dolog, amit nem tudnak betölteni mással, és szükségük van Istenre. Szükségük van a gyógyulásra. Szükségük van a szabadításra, a megbocsátásra, a megváltásra, a helyreállításra. Testvérek, barátaim, imádkozzunk, csináljuk ezt úgy, hogy most némán menjünk oda Isten elé. És utána pedig én is szeretnék majd egy imában vezetni mindannyiunkat. Egy pár percig most menjünk Isten elé. Maradjunk így Isten előtt, meghajtott fejjel, megnyitott szívvel. Maradjunk így Isten előtt, és én nem magam miatt, hanem azért kérem most ezt, amit kérni fogok, hogy merjük kifejezni Istennek, hogy nem akarunk többet benne ülni, belecsücsülni a közönösségbe, a fáradtságba, a keserűségbe, hanem szeretnénk odállni Isten elé, és azt mondani, Uram, itt vagyok. Szeretném azt, hogyha meggyógyítanál, helyreállítanál, megszabadítanál, és hasznos eszközöd lehetnék. Uram, átadtam már neked az életemet, de szeretném megerősíteni ezt, hogy a tied. Bocsánat, hogy visszavettem, vagy egy bizonyos részt visszavettem. Szeretném azt, hogy a tied legyen. Maradjunk így meghajtott fejes, akik készek arra, hogy Isten elé álljanak, és azt mondják, hogy Uram, kész vagyok beállni az elhívásomba, a szolgálatba, azok tegyék ezt meg úgy, hogy jelezzék Istennek. Így meghajtott fejjel vagyunk, nem erre figyelünk, be is csukjuk a szemünket, hogy senkit ne zavarjunk, vagy ne kárhoztassunk. Azt kérem, hogy aki így van, az álljon föl a helyén, Isten előtt, és mutassa Istennek azt, hogy megfáradt az életébe, megkeseredett, de nem felejtette el Isten szabadítását, és kéri az ő helyreállító kegyelmét. Ha vannak ilyenek közöttünk, akkor kérem, hogy most álljanak föl Isten előtt, és fejezzék ki Istennek ezt, hogy készek arra, hogy megismerjék az Úr Jézusnak a gyógyító kegyelmét, a helyreállító szeretetét. Még egyszer szeretném megkérdezni, hogy vannak-e közöttünk olyanok, akik ezt a döntést ma meghozzák, hogy készek a keserűségből kijönni, és nem akarnak ebbe beleülni, hanem készek Isten elé állni. Szeretném, hogyha tudnánk imádkozni. Ha megengedik a testvérek, én imádkoznék hangosan is, kérem, hogy a szívükben kövessék. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy azt ígérted, hogy a megrepet nátszálat te nem töröd el, hogy a pislákoló mécsest nem oltott ki. Köszönöm, Úr Jézus, hogy emlékeztetsz az első szeretet tűzére, és újra akarod gyújtani az életünkben. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a keserűségünket kész vagy édessé és áldássá formálni az életünkbe, hogy másokat is tudjunk bátorítani és vigasztalni. Uram, látod, hogy sokszor van, hogy megfáradunk, hogy megkeseredtünk, hogy nehézé vált az életünk, de köszönjük, hogy te mindvégig hűséges megváltónk voltál, és soha nem felejtettél el bennünket. Úr Jézus, most gyere, mint gyógyító, és gyógyíts be az életünket. Hozz a keserűség helyére felszabadultságot, a bűnök helyett, Uram, tisztaságot, a fáradtság helyett, Uram, új erőt, odaszállást, erre a földi életre és az örökké valóságra is. És Úr Jézus, hadd imádkozzak ezekért a testvérekért, akik most felálltak. Látod, lehet, hogy fizikai betegségük is van, ami elfárasztotta őket. Uram, hadd kapjanak erőt, kegyelmet, a gyógyulásra, Uram, vagy olyan erőt, amivel megértik ennek a célját, vagy el tudják ezt hordozni. De te kegyelmeddel, Uram, ha lehet, akkor gyógyíts meg őket. Azokat is, akikről hallottuk, hogy nem tudtak ma itt lenni, pedig szerettek volna. Uram, akik lelkükben megfáradtak, emeld föl őket, Istenem. Köszönjük, hogy ilyen szereteteljes Istenünk van, ilyen megváltónk, aki lehajolt, lealacsonyodott hozzánk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te a bűnösökben látja vagy, és kész vagy bennünket is felemelni. Áld meg az én testvéreimet, töltsd be őket a te szent lelkeddel, hogy kapjanak erőt, kegyelmet, arra, hogy fedhetetlenül, újongó örömmel a te dicsőséges színed elé tudjanak állni mindannyiunkkal együtt. És most hagyj, maradjunk még állva mi is, és hagyj kérdezzem azokat, hogy vannak-e olyanok, akik még nem ismerik az Úr Jézus személyesen, vagy nem ismerték eddig, de készek ma átadni az életüket. bátorítsam őket is, hogy álljanak föl azok közé, akik készek voltak, hogy ezt a szövetséget, ezt a kapcsolatot megújítsák. Ha vannak ma közöttünk olyanok, hadd kérjem őket is, hogy most álljanak föl Isten előtt, és fejezzék ki Istennek ezt, hogy igen, kész vagyok, hogy valami újat kezdjek. Kész vagyok beállni egy ismeretlenbe. Még egyszer fogom ezt a felhívást feltenni, és nem szeretnék senkit ebben traktálni, de azzal a súllyal és komolysággal, hogy itt életről és halálról van szó, közönyről és megelevenítő valóságról, betegségben maradásról és gyógyulásról, átkokról és áldásról, halálról és életről, megint csak, hogy a Biblia mondja, hogyha valaki kész arra, hogy az életébe behívja Jézust, és azt mondja, hogy szüksége van Jézusnak a segítségére, mert merészett, hogy elveszett, keserű, üres, bűnös az élete, azt hadd kérem, hogy álljon föl most, és imádkozzunk együtt. Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy eljöttél a földre azért, hogy akár egyetlen egy ember is megtapasztalja Isten közelségét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezt az áldozatot meghoztad értünk egyszer és mindenkorra visszavonhatatlanul. Így mutattad be, hogy mennyire szeretsz bennünket, már akkor, amikor mi még bűnösök voltunk és nem foglalkoztunk veled. Köszönöm, Istenem, hogy te szenvedtél értünk, bűnösökért, az igaza, nem igazakért, hogy Istenhez vezess bennünket, és meghaltál fizikai fájdalmakban test szerint, de megelevenítettél a Szentlélek szerint. Köszönöm ezt neked, Úr Jézus. Látod, Uram, hogy nem ismerünk téged. Hiával vagyunk a te jelenlétednek, a te dicsőségednek. Uram, könyörülj rajtunk, és aki most nyitott szívvel van itt közöttünk, aki kész arra, hogy hátat fordítson az életének, hagy tapasztalja meg a bűnbocsánatot, hagy tapasztalja meg a kegyelmet, Uram, hogy mit jelent az, hogy valaki újonnan születik általad, hagy kapjon erőt, ne csak 3 napra, hanem az élete végéig, az örökké valóságban is. Hadd nyerhessen ma örök életet. Így akik ezt most forgatják a szívükben, ezt a gondolatot, segítsd őket, hogy az elkövetkezendő napokban, vagy akár még ma este ezt az életmentő döntést meg tudják hozni. És ne a kárhozatra kelljen menniük, hogy elutasították ezt a nagy áldozatot, hanem az üdvösségre. Ezt kérem a te nevedben, Jézus. Amen. Amen.